Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fóris György, a Bruxinfo Európai Elemző Iroda uniós szakértője. A beszélgetést felvételről hallják, délután 4-től rögzítettük. Jó estét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Még január elején mondta Olli Rehn, hogy folytatni kell a stabilizációt, az egyensúly teremtést, mert hogy a kedvező hangulat az könnyen elillanhat, és abban is reménykedett egy sajtóbeszélgetésen, hogy talán ez az év, a 2013-as az kevésbé lesz mozgalmas és unalmasabb lesz, mint a 2012-es volt. Van alapja a reménykedésnek?
Egészen meglepő módon ezt a kijelentést tulajdonképpen az alapozza meg, hogy tavaly nyáron egy másik prominens EU személyiség tette egy másik kijelentést. Draghira gondolok, az Európai Központi Bank elnökére, aki nem sokan hivatal átvétele után az újból éleződő olasz veszélyek és részben spanyol veszélyek láttán kerek perec egyszer és mindenkorra kijelentette, hogy az Európai Központi Bank mindent meg fog tenni, hogy bajba jutott eurozónabeli tagországot kimentsenek. Na most ez volt az első olyan kijelentés, amit a piaci résztvevők mindmáig elhittek, és azt olvasnak ki belőle, hogyha bedől Spanyolország, bedől Olaszország, bár azért az olaszoknál több is kell, de minden esetre akár egy nagyobb nagyságrendű ország bedől, akkor mostantól kezdve már nem csak azon múlik, hogy a 27 ország pénzügyminisztere éppen mivel tud megállapodni, hanem egy automatikus központi banki kritikus helyzetbe jutott állampapírvásárlás meg fog történni. Tehát úgy kell spekulálni, hogy létezik egy mentővés, egy mechanizmus, és látható módon azóta meg is nyugodott a piac. A közvetlen spekulációk helyett most inkább az előre tekintő várakozás van. Persze még egy kitérőként azért jegyezzük meg, hogy veszélyzónában levő országok vannak, hiszen a ciprusi kivásárlásról most már hónapok óta folyik a tárgyalás, és valószínűleg most még egy jó pár hétig eltart, hiszen választások lesznek, ott addig már semmi nem lesz, de ezek nem nagyságrendben zavaró tételek. Visszatérve a fő irányra, amire most a figyelem irányul, hogy sikerül-e mindazt megvalósítani, ami garantálhatja, hogy a jövőben sem lesznek újra válságok, vagy ha lesznek válságok, akkor azt túl az EKB említett bejelentésén egy átfogó mechanizmus kezelni. Tudja, magyarul föláll egy európai gazdasági kormányzás, fölállnak azok a felügyeleti, szanálási, garantálási mechanizmusok, európai koordinációk, nemzeti eszközök, sok helyen hiányoznak ugyanis, amelyek egy kicsit egységesítik, és hogy úgy mondjam, nagyon póriasan és egyáltalán nem szakértően gatyába rázzák ezt az egész európai eurozónás és európai uniós gazdasági és pénzügypiaci világot. Tudnék, ennek rengeteg jele van. Az elmúlt hónapokban nagyon sok munka folyt, és idén, és ez is igazolhatja valahol Olli Rehn előrejelzését, elvben egy sor olyan dolgot fognak majd elfogadni, amely most már szinte cövekként a földbe ver olyan újabb oszlopokat, amikről eddig csak beszéltünk. Az elsőt ugye tavaly decemberben elviekben már elfogadták, hogy a bankfelügyeleti szabályozásról legfelsőbb szinten a tagországok megállapodtak, most már csak a parlament egyetértése kell. De most sorba jönnek majd a továbbiak, már van egy világos menetrend, hogy mi mindennek kell következnie, körülbelül hány hónaponkénti ütemezéssel, aminek a végén elvben már szinte látszik, hogy valamikor 2014 után akár még az eurókötvény is tényleg sorra kerülhet. Magyarul van egy nagyon egyre eklatásabban látható építkezés, ami szintén, ha úgy tetszik, tényleg nyugtatóan hat a piacra olyan szempontból, hogy van egy kiszámítható erősödés, konszolidáció, ami megint egy új pályát jelent mindannak, mindazoknak, akik valamire tenni akarják a pénzüket. Tehát összességében azt mondhatom, hogy zavarok lehetnek, mert, mint mondtam, Ciprus azért mindenképpen be fog ütni, annak még lehetnek esetleg tovagyűrőző hatásai, lehetnek, mert még bármikor borulhat valami spanyol, vagy például az olasz választások után nem tudni, hogy pontosan milyen koalíció kerül hatalomra, az mennyire tér el a Monték eddig vitt józan, kiszámítható, fegyelmezett költségvetés és gazdaságpolitikájától. Netán berlusconisták jönnek vissza, ami végképp megkeverett nagyon sok mindent, és akkor megint előkerül az olasz probléma. Csak úgy tűnik, hogy minden válság után azért első benyomásra ez az egész mechanizmus és európai uniós játéktér valahol megrázkódik és sérül, De azzal, hogy föláll, egy picit mindig erősebben áll fel, mert közben tanult valamit, és megint beépít egy újabb mechanizmus.
Mm-hmm. Ahhoz képest, hogy tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy Görögország az élethalál harcát vívja. Olaszországban kormányváltás van, Berlusconi megy, Monti jön. Spanyolországban óriási a munkanélküliség és nagy tüntetésekről jönnek hírek. De gyakorlatilag sehonnan sem jött rossz hír. Ahhoz képest egy évvel teltével most hogy írható le az unió állapota? Legegyszerűbben.
Először is ezek a kritikus pontok mind megvannak, felületi kezelések történtek. Tehát a görögöknél is most azért van nyugalom, mert végül is tavaly sikerült megállapodni azokban a kölcsöntételekben, mit kell tenni a görög kormánynak, milyen módosításokat kell elfogadni a görög parlamentnek, és mennyi pénzt kell kapni a görög költségvetésnek ahhoz, hogy a dolog megálljon. Számítások szerint azzal, hogy ebben az utolsó percben meg tudtak állapodni, és felszabadították a görögök számára a következő összességében több tucat milliárdnyi hitelkeretet, ezzel idén Görögország el lesz. Tehát mindenki arra számít, hogy ha csak ott az országon belül nem tör ki forradalom, nem bukik meg a kormány, és nem nyer választásokat az előző alkalommal, még kiszorított szélsőség, ami viszont mindent fel akar mondani, tehát valami radikális belső változás náluk nincsen, akkor a matematikailag kiszámítható technikai folyamatok mentén idén Görögországgal olyan sok minden nem kell, hogy történjen, majd 2014-től megint. Addigra majd megint el kell tudni dönteni, hogy Görögország megérette arra, amire meg kellene érnie, ha nem érett meg, akkor a környezet megérette arra, hogy szembenézzen egy nagyon éles görög döntési helyzettel. Idén ilyen nem várható. Mindenesetre a dolog lappangva ott van, tehát nem arról van szó, hogy megoldották a görög ügyet, sikerült félretenni.
Parázslik, de nem még.
Igen, ez egyébként egy nagyon fontos szempont volt, mert ugye kezdettől fogva azt mondtuk, hogy a legsúlyosabb gondja és a legkritikusabb jellemzője kezdettől fogva az egész Európai Uniós válságnak az volt, hogy egyszerre kellett tüzet oltani, meg házat átépíteni. Most egy kicsit azzal, hogy nevezzük így parázslik csak a sarokban, lehet építkezni. Tehát nagyon zavarta a tavalyi munkát, hogy közben állandóan azon kellett töprengre, hogy kinek kell adni most éppen 50 milliárdot, vagy 80-at, vagy 100-at, és egyáltalán van-e erre pénz, és megszavazza-e a német parlament, és mit szól Karlsruhe alkotmánybíróság. Ez a millió dolog belejátszott, ezekkel most talán nem kell idén foglalkozni, hanem csak éppen elég az építkezésekkel törődni. Úgyhogy ennyiből a tavalyi gondforrások egy picit visszaszorultak, ami nem jelenti azt, hogy eseménytelen az idei év. Mert azért ez az egész építkezés, és úgy úsztott a kérdés, hogy egyáltalán mi történik most, az, hogy itt egy nagyon izgalmas kirakós játék zajlik. Értve a kirakós játék alatt azt, hogy volt egy felismerés korábban, amiről mi is több visszatérően beszéltünk már, hogy a válság egyik eredete az volt, hogy makrogazdasági folyamatokat nemzetállami szinten folytattak, és nem volt közöttük kellő harmonizáció és koordináció, miközben a közös pénz intézményesülten összekapcsolta őket, meg a közös piac, az egymásban nyílt piac eleve át is folyatott minden, szinte mint a környezetvédelem kapcsán a légszennyezés. Tehát egy ponton túl felmerült az, hogy akkor vagy mindent egy közös rálátásból is nézek, felügyelek, követek, és ahol kell szabályozok, vagy pedig visszalépek az egésztől. Ez az elvi vita úgy tűnik, hogy javarészt eldőlt. A nagyon nagy többség, szándékosan nem azt mondom, hogy mindenki, mert láthatóan a britek például nem.
Erről majd külön beszélünk.
Helyenként vannak mások is, akik hezitálnak, gondolok a svédekre, Klaus elnöksége alatt a csehekre, most nem tudni, hogy esetleg lesz-e változás. De a britek egyértelműen számukra az új lépés annyira visszariasztó volt, hogy ők inkább viszont már a valamilyen fokozatú leválás forgatókönyvét választották, de mindenki más viszont úgy döntött, hogy igen, a megoldás, a reális opció az, hogy akkor mélyüljünk, integrálódjunk, valamennyit föl kell adni újabb szeletet a nemzeti szuverenitásból, ami persze a szuverenitás elméleti szempontból nem biztos, hogy veszteség, mert viszont kiegészül a másik 26 ország nekem adott szuverenitásával, ugye a poolban gyakorolt szuverenitás végül is valahol ezt jelenti. Tehát volt egy ilyen átrendeződés, és volt egy ilyen felismerés, hogy akkor a mélyülés felé fogunk elindulni, de ez addig lózunk, amíg nem teszek mögé alá konkrét lépéseket.
Megálltunk itt egy pillanatra? Mi vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy a mélyülés felé kell haladni, mert közben eszembe jutott, hogy egy évvel ezelőtt az unió haláláról is egyre többen kezdtek el cikkezni.
De nem itt.
Komoly szakértők is azt mondták, hogy vége a közös pénzünknek.
Nem. Ugye emlékszünk rá, hogy még emlékszem azokra az időkre, amikor egyetemista voltam a előző évszázad, néhány évtizeddel ezelőtti világában, ahol születtek az akkori jelentések, hogy 2000-re miért fog éhen halni a világ, meg miért fog ellehetetlenülni, meg miért omlik össze minden. Ezek klasszikusan azok a helyzetek, amikor van egy statikus állapot, és a vonalzóval meghúzom, és akkor a mentén kimutatom, hogyha ez a vonalzó mentén történik, akkor mi minden történik.
Akkor feltételezem, hogy semmi más nem is fog történni, csak amit én előtte elképzeltem a vonalhúzás idején.
Igen, de hát azért a világ nem így működik, és mindig is voltak és vannak meg egyéb motivációk is. Az Európai Unió esetében is az, hogy van egy monetáris nehézség, egy nemzetgazdasági, gazdasági nehézség, mert itt azért erről sokszor beszéltünk, ez két párhuzamosan zajló dolog. Az, hogy ellehetetlenült a görög gazdaság, a portugál gazdaság, kezelhetetlenné vált egy pillanatban az ír gazdaság, az nem az euró miatt volt. Az egyébként is bekövetkezett volna. Az amerikai ingatlan buborék mindenképpen kipukkadt volna, és az mindenképpen hatott volna. Más kérdés, hogy közben a válság hatására kiderültek, hogy viszont az euró meg rendszerhibás. Ezt nem tudja kezelni, sőt, ennyiből hozzá is járult ezekhez a gondokhoz, hogy megengedő volt bizonyos szempontból, ezért tudott a görögöknél még jobban elmélyülni az, ami egyébként is rossz volt. Tehát volt egy összefüggés, de ettől függetlenül ez két párhuzamos dolog. Egy klasszikus gazdasági válságciklus, meg egy integrációs rendszer probléma halmaz, amit mindegyiket a maga helyén és a maga mechanizmusai szerint kezelni kell, és próbáltak is kezelni. Most arra jutottunk el oda, hogy arra lehet fókuszálni, hogy ezeket az integrációs hibákat hogyan próbálom építeni, és hogyan próbálok tovább lépni. Még egyszer a kiinduló helyzetre utalva úgy, hogyha megint valamelyik nemzetgazdaság bajba kerül, akkor mit csinálok? Sőt, hogy tudom elérni azt, hogy ne is kerüljön bajba?
De amiről most beszélünk, az egy intézményi kérdés, mert erre szokták az Európai Bizottság vezetői mondani, hogy végre nem intézményi, hanem lényegi kérdésekkel kellene foglalkozni, vagy lényegi kérdés, amelyek most terítéken vannak.
Nem lehet azt mondani, hogy valami csak intézményi, vagy egyáltalán nem intézményi. Azzal, hogy itt együttműködik X ország, azzal ehhez ki kell találni egy játékszabályrendszert, a játékszabályrendszert pedig végre kell hajtani, és ehhez intézmények kellenek.
De nem ezen rugózunk évek óta? Amióta én az eszemet tudom, és az Európai Unióról úgy érdeklődve hallok, mindig az intézmények finomságairól beszélgetünk, és a szakértők mindig elmagyarázzák, hogy az Európai Uniónak lényegi eleme az intézmény.
De nem célja.
A stabilitás.
Nem célja. Ez csak egy megjelent formája annak, ami egyébként a lényeg kapcsán történik. Mert az viszont lényeginek tekinthető. Egy horribilis előrelépés, hogy már az euroszemeszternek nevezett együttműködési forma keretében is 2011 óta nemzeti költségvetés úgy készül, hogy előzőleg van egy 27 plusz EU intézmények által egyeztetett szempontrendszer. A szigorúbb csomag, az egy kettes csomag kapcsán, amit most fogad el talán majd valamikor az Európai Parlament, már ez odáig fejlődhet, hogy az nemzeti költségvetéseket először egymásnak mutatják meg, és csak aztán a saját parlamentjüknek. Ez nagyon lényegi kérdés.
Akkor, hogyha mindenki nyílt lappal látszik, mert az Európai Unió történetében láttunk olyat, hogy nem nyílt lappal játszottak országok.
Mondok más példákat is. A most asztalon levő három szakaszból is állt, most más felépítése van, Van Rompuy féle reformcsomag, egy olyan építkezés lát maga előtt, aminek az első tételét, amiről már is beszélni fogok, már idén tavasszal meg fogják beszélni, hogy nem csak a költségvetést, de átfogóbb, mélyebb tagországi gazdasági reformokat is először egymás között értékelik. Mi több? Ha megállapodtak mindannyian abban, hogy ez jó, akkor erről még szerződést is fognak kötni a kormányok. Vagy a Európai Bizottsággal ez a leglogikusabb, de lehet akár bármilyen más entitás, lesz egy szerződő fél velük kapcsolat. És attól kezdve, hogy egy kormány letél az általa is kidolgozott és bevállalt reformútról, akkor szerződést is szeg, nem csak egyszerűen Európai Uniós jogszabályt. Tehát ezek, most miért beszélünk közben intézményekről is? Mert persze itt voltak korábban szerződésben lefektetett hatáskörök, hogy mi hol történhet, mi történhet közösségi szinten, mi történhet nemzeti szinten. Ebbe van most egy nagy átrendeződés. Még egyszer mondom, az egész történet úgy kezdődött, hogy makrogazdaságról korábban közösségi szinten nem volt hatáskör, és most ez fölcsúszik jelentős részt fölülre, de nem önmagáért, és nem azért, hogy mostantól kezdve egyes intézményi entitások azt mondassák, hogy nekem több hatáskörön van, hanem mert emögött történések vannak. Például, ha egy ország teljesített valamit X évben, abban voltak negatív jelenségek, ez lehet az is egyébként, hogy megint látszik, hogy kialakul valamilyen buboréka. Erről született egy bizottsági vélemény és egy ajánlás, amit aztán a 27-ek, vagy később most már lassan 28-ak megbeszéltek, ott volt az érintett ország is, és egyetértettek, hogy igen, ez hiba volt, másképp kell csinálni. Akkor attól kezdve az egy reformkötelezett ország, amelyik a többi szemmel láttára kell, hogy ezt a reformot tényleg végrehajtsa, miközben szintén a többiekre egyeztetetten csinál nemzeti költségvetését is. Ezek nagyon lényegi dolgok. Ezek tulajdonképpen évtizedeken át, hogy teszik, évszázadokon át létezett nemzeti hatásköröknek egy újabb szeletének az együttgyakorlása, egy új formában történő együttgyakorlása, és még arról is beszéltünk, hogy az Európai Parlament ebben hogy szól bele, vagy van egy ilyen szándék, a nemzeti parlamentek közössége milyen formába tudna majd ebbe több befolyással bírni, pontosan azért, hogy ne legyen az, hogy ez csak néhány bürokrata, meg egy-két itt összeülő politikus egymás között döntése legyen, hanem meg legyen a demokratikus kontroll is, ugye ez a távlatilag az újabb lépés lenne majd egy-két év múlva. Erre mondom, ez egy építkezés, amiben ezek az egyes mozaik lapok kiki a maga területén legyen bankfelügyelet, legyen mögötte betétgarancia. Melyiket milyen sorrendbe teszem le? Most például ugye akkörül folyik a vita, hogy igen, legyen egységes bankfelügyelet, de egy bankfelügyeletnek csak akkor van értelme, hogyha érvényesíteni is tudja azt, amit felügyel. Ehhez az kell, hogy legyen alkalom és mód és eszköz szanálni bajba jutott bankokat, vagy pedig betétgaranciákkal védeni betéteseket. Csak itt kiderült, hogy például sok országban nincs szanálási alap. Nincs kellő betétgarancia alap. De főleg most itt a szanálás az érdekes. Vannak olyan tagországok, akik arra spekulálnak, hogy tulajdonképpen most már nem is hozok létre, mert majd lesz európai. Ami azt jelenti, hogy majd abban benne lesznek a német adófizetők is, mert akkor abból finanszírozom. Ez nem megy. Tehát látszódnak a lépések. Kell egy ilyen, de akkor először mindenhol teremtődjék meg egy éven belül lehetőleg a nemzeti. Majd arra föl tud épülni egy európai mechanizmus, még amögött is lehet egy új utolsó tartalék védő hálót létrehozni. Az angol kinti zsargonnyelven backstopnak, ütközőnek hívják, teljesen mindegy. Egy olyan végső forrás, ami ha nagyon kell, még mindig meghitelezi azt, amit a többiek meghiteleznek. Tehát abszolút lefedni és biztonságosá tenni. Látszik már, hogy milyen elemekből kell ez a sok minden építkezzen. Látszik, hogy körülbelül milyen sorrendben, de ezeket most egyenként is jogszabályként kodifikálni kell. A jogszabályokat aztán az eddigi rendszerben el is kell tudni fogadtatni. 27 ország is, Európai Parlament is, kikinek milyen a szerepe. Majd pedig el kell kezdeni őket végrehajtatni. Ettől az egész egy kicsit bonyolult. Én továbbra is azt mondom, amit sokszor mondtam, hogy ez a válság úgy igazán láthatóan is érezhetően 4 éve tart. Tudjuk, az egész ingatlan dolog 2007-ben indult tulajdonképpen, de úgy nagyon láthatóan 2008-ban kezdett válni, és aztán 2009-ben ütött, most már Európában is. A bedőlések meg 2010-től indultak. 2009-ben, ha bárki azt mondta volna, hogy európai bankfelügyelet lesz, hogy a költségvetésemet, az én költségvetésemet közösen csináljuk, egyáltalán, hogy gazdasági, kormányzási, makrogazdasági kérdéseket együtt csináljunk, akkor megvitatni se lettek volna hajlandóak.
De most már van mögötte szükséges támogatás? Ha most a politikai retorikát erről lehántjuk?
Ez egy nagyon veszélyes képlet. Tudnélik, itt kialakult egy hihetetlenül veszélyes elszakadás a politikai vezető elit, tulajdonképpen az értelmiségi vezető elit és a közvélemény között, hogy a értelmiségi vezető elit, mert itt nem csak politikusokról van, hanem közgazdászokról, szakértőkről, think tank műhelyekről, mindenről, a körülmények kényszere és nyomása alatt egyre inkább felismeri, hogy mi minden az, ami megkerülhetetlen, és hajlik arra, hogy vagy elfogadja, vagy keressen rá megoldásokat, ahogy az elfogadható.
De nyíltan nem támogathatja.
De nagyon keveset kommunikálnak róla csak érdemben az embereknek, És ettől a közvélemény, nem mondom azt, hogy ellene van, nem is feltétlenül mindig tudja meg ért róla. Most amikor mi most beszélgettünk, azt el lehet mondani két szóba egy déli krónikás, egyperces politikusi nyilatkozatban. Úgyhogy annak füle farka értelme van, és mindenki érti, hogy miről van szó, fölfújja a kockázatát, az értelmét, a szándékát, a stb. Egyetemeket kell szinte hozzá végeztetni, hogy ez fölfogható legyen.
De az ellenkezőjét el lehet mondani két szóban. Nem engedünk a szuverenitásból. Nekünk saját utunk van. Mi ezt kipróbáltuk, mások most kezdenek minket utánozni. Ez a másik álláspont, és ezt lehet röviden mondani.
Ezt lehet röviden mondani, de az ezzel szembeálló évrendszer viszont hosszú.
De hogy látszik Brüsszelből az elfogadás, a fontos elfogadás a döntéshozók részéről megvan az irány mögött? Annak ellenére, hogy nem beszélnek róla? És nem csak Magyarországról
kitértünk döntéshozó alatt, csak az a állami kormányfők tanácsát, vagy pedig a mindegyik mögött ott lévő nemzeti parlamentet, vagy a nemzeti parlamentek mögött ott lévő választót?
Hát a nemzeti parlamentek, négy évig egy választási ciklusban szabad mandátummal szabadon döntenek.
A nemzeti parlamentek a jelenlegi felállásban nagyon ritkán szavaznak úgy, hogy a mandátum része az is, hogy mire hatalmazzák fel a kormányt, hogy hogy viselkedjen az Európai Uniós alkú folyamatban. Az integráció előre haladtával, ugye itt az egész deficit úgy kezdődik, hogy már a közös piac is a közvélemény tényleges tudatosultsága nélkül történt. Csak akkor volt egy más politikai kultúra, szerintem egyszer erről korábban már beszéltünk, hogy akkoriban egyáltalán a század előn, most a 20. századról beszélek, persze annak az elején, meg a háború utáni első évtizedekben is az volt a politikai kultúra, hogy én feladatom a kormányt, csináljon, amit akar négy évig, ha nem tetszett, majd leváltom. De nekem ne jöjjön ide egyenként megkérdezni, hogy ez meg íz, meg az jó lesz, vagy nem lesz. Azért választottam, az a dolga, ez a szakmája tegye. Na ez változott, és a közös piac még így jött létre. És csak, tegyük hozzá, csak így tudott létrejönni. Mert hogyha oda mentek volna egyenként a franciákhoz, hogy mi tulajdonképpen most akkor odaadjuk a szuverenitásunk felét a németeknek 5 évvel a világháború után, akkor abból soha nem lett volna semmi. Tehát valahol az egész projekt szerencséje is, hogy a politikai kultúra megengedő volt, tulajdonképpen a megengedő most negatív értelemben értendő, tudatlan és ebbe beletörődő, ezt valahol még szinte természetesnek is tekintő.
És a politikai elit iránt egy nagyobb bizalommal
ez egy elitklub volt igazából, és ezt a bizalmi tőkét ez az elitklub arra használta, tegyük hozzá tulajdonképpen szerencsére, hogy ezt a projektet felépítette az emberek feje fölött az embereknek. A tudatosodás akkor kezdődött, ez már viszont a közelmúlt és szemtanúi vagyunk, amikor a fal leomlása után hirtelen körülnézett egy holland, és azt látta, hogy nem 6-an meg 12-en vannak, hanem 25-en. Meg azt látta, hogy eltűnt a gulden, és hirtelen neki most euróval kell fizetni, és még egy picit az árak is mentek föl. Tehát, hogy ezzel a mandátummal szerinte úgy sáfárkodnak az általa megbízott emberek, ahogy neki nem tetszik, illetve nem magyarázták meg neki, hogy erre is szükség volt-e, vagy ez neki jó, hanem csak történik, és kezdett tőle kiakadni, és meg is történt aztán a következmény, az alkotmányos szerződés népszavazáson le is szavazták pont az alapító országunk, a franciáknál, meg a hollandoknál nagyon nagy arányban. Hollandoknál majdnem 2/3. De ez egy lázadás volt a politikai elit ellen. Az összes parlamenti párt azt kérte, hogy szavazzátok meg, és mindegyiknek ellent mondtak. Tehát ez ezért van, most ez a fajta elszakadás, hogy ez a politikai elit építette a maga klubját, a maga építményét, nem különösebben bemondva azt, akiknek építi, ez ma már eljutott egy nagyon kritikus szakaszba. Amikor az emberek egyébként is ellenségesek, mert a válság függetlenül az EU-tól, ahogy mondtam, a másik vágány, az a gazdasági válságciklus maga logikája, egyébként is nehezebb életkörülményeket terint, és ilyenkor az emberek egyébként is hajlamosabb akar, hogy jobban a körmére nézzenek, hogy tulajdonképpen ki csinálja ezt nekünk, és miért, és utálja.
És megint csak egyszerű szempontok szerint néznek a körmére, megnézik, mennyit keres, hogy él. És ilyenkor ahhoz képest biztos jól él, ahogyan én élek, akkor rosszul csinálja a dolgát. Igen. Ilyen egyszerű.
Ilyen egyszerű, és ilyenkor persze leegyszerűsített érvekre vevőbbek is.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Fóris György, a Bruxinfo Európai Uniós Elemzőiroda uniós szakértője, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.